Dr. James Tucker, Fájdalmak embere, 13. fejezet. A kereszt alatti csoportok. Az előző fejezetekben láttuk az emberfiának fölfeszítettését az átok fájára. Órák hosszat függött ott, tehetetlenül, megcsúfolva, de teljesen öntudatánál, és végigjárattathatta tekintetét az arcok tengerén, melyek feléje fordultak, hogy tanúi lehessenek halálának. A kivégzések mindig ingerlik az emberek kíváncsiságát. És abban az időben, amikor a halálos ítéleteket nyilvánosan hajtották végre, az ilyen látványosság mindig nagy sokadalmat vonzott az esemény színhelyére. Kétségtelenül így volt ez Jeruzsálemben is. Amikor Jézust halálra vitték, húsvét ideje volt éppen, s a város tele volt idegenek tömegeivel, akiknek különösen kedvére való volt minden izgalmas érdekesség. Egyébként is Jézus ügye nagy mértékben foglalkoztatta már mind a fővárost, mind az egész országot. Az a jelenet, aminek az összeveredett sokasság szemtanúja volt, most már tudjuk, a legnagyobb esemény volt, amit a világ mindenség valaha látott. Az angyalok seregei ámulva szemlélték, az emberek milliói tekintenek vissza rejája ma is és mindenkor. De vajon milyen hatással volt azokra, akik közvetlenül tanúi voltak? Hogy ezt megállapíthassuk, vizsgáljuk meg a kereszt körül állóknak három jellemző csoportját, amelynek érzelmeiben többé-kevésbé tükröződik még sokkal szélesebb körű sokasságok lelkülete is. Vegyük szemügyre legelőször is a kereszthez legközelebb állókat, a római katonák csoportját. Úgy látszik, szokás volt a rómaiaknál, hogy ha a katonák hajtották végre a kivégzést, a gonosztevőnek ingóságait azok kapták járandóságul, akik a hóhírmunkát végezték. Ez alkalommal valószínűleg sokkal több katona is volt jelen, de négy embernek jutott közülük az a feladat, hogy véghez vitje a kivégzés részleteit, elkészítse a gerendákat, szögezzen és kalapáljon, fölállítsa az egész szerkezetet, stb. Ez a négy emberi lett tehát minden, ami Jézuson volt. S ők nyomban hozzá is fogtak az áldozáshoz, mert a keresztre feszítések alkalmával az áldozatot már előre kivetkőztették mindenéből, mielőtt felszögezték a fára. Ami egyike volt a kivégzés mélyen meggyalázó vonásainak. Jegyzet. Mivel azonban ez a zsidók számára megbotránkoztató lett volna, Edersein amellett érvel, bár nem egészen meggyőzően, hogy valami csekély ruhadarabot meg kellett hagyniok. Jegyzet vége. Egy nagy bő felsőköpeny, talán egy fejkendő, egy öv és egy pár saru, s végül egy alsóha, amilyent a galileai parasztok szoktak viselni, mely mindenestől egy darabból készült, s melyet talán még anyjának gondos kezei szőttek Jézusnak. Ezek a tárgyak képezték a katonák zsákmányát. Ennyi volt Jézus egész hátrahagyott vagyona, s a négy katona volt az örököse. És mégis ő hagyta maga után a legnagyobb gazdagságot, amilyent valaha ember örökül hagyott. Olyan örökséget, mely elég nagy volt egy egész világ meggazdagítására. Csak hogy ez a gazdagság lelki volt, az ő bölcsességének, hatásának, példájának kincsei. A katonák elvégezve borzalmas munkájukat letelepedtek a kereszt tövébe, hogy osztozzanak a zsákmányon. Nem csak hasznuk, de élvezetük is volt benne. Mert amikor már elosztották egymás között a tárgyakat, amint lehetett, az utolsó ruhadarab fölött, amit nem lehetett elosztani, sorsot kellett vetniük. Valamelyikük előkerített egy kockát a zsákjából, a kockajáték kedvenc időtöltése volt a római katonáknak, és a nehézséget csak hamar megoldották egy játszmával. Micsoda jelenet! Az Isten fia egy világ bűneit engeszteli ki, és az angyalok is megdicsőült lelkek seregei szorongva hajolnak alá az égi város ormain, hogy lássák az eseményt, ott pedig egy őrnyi közelségben, az áldozat szentséges személye mellett a katonák teljes érzéketlenségben kockáznak azért a szegényes ruhadarabért. Csak ennyit és semmivel sem többet tudtak felfogni a döbbenetes drámából, mely ott játszódott le előttük. Valóban egy nagy élményhez nem elég a nagy esemény. Épp oly szükséges hozzá a látó szem is. Vannak, akiknek számára szent ez a föld, mert Jézus tapotta. Szent az ég volt, mert őre járhajott alá. Szent az emberiség történelme, mert lapjaira föl van írva az ő neve. És szentek az élet mindennapi kötelességei, mert valamennyit az ő nevében végezhetik. De nincsenek-e beláthatatlanul sokan olyanok is, akik úgy élnek, mintha Krisztus sohasem élt volna? És akiknek sohasem jutott még eszükbe, megkérdezzék, mit jelent számunkra az, hogy Jézus meghalt ebben a világban, amelynek mi is polgárai vagyunk? Nézzünk meg most már egy másik csoportot, az előbbinél sokkal a népesebbet, a nagy tanács tagjait. Miután kimondották Jézusra az ítéletet a maguk törvényszékén, végigkísérték őt lépésről lépésre a világi törvényszék eljárásain át, míg végre kieszközölték halálos ítéletét Pilátusnál. Amikor végre Jézus a hóhérok kezére került, azt hinnők, hogy a tanács vénei megelégelték a hosszadalmas törvénykezést, és örülnek, hogy elvonulhatnak a szintéről. De szenvedélyeik úgy fel voltak korbácsolva, és bosszúvágyuk oly sóvár volt, hogy nem hagyták a katonákra a kivégzés művét, hanem megfeledkezve méltóságukról elkísérték a népcsődületet a vesztőhelyre, és ott maradtak, hogy legeltessék szemüket az áldozat szenvedésein. Amikor már fent függött a fán, még akkor sem tudták megfékezni nyelvüket, hogy legalább a haldoklók előjogát meghagyják neki, békében hagyják. Hanem elveszte minden illendőség iránti érzéket, gúnyos mozdulatok kíséretében csúfolódó kiáltásokkal halmozták el. A csőcselék természetesen utánozta őket, amíg végre nem csak a katonákra, hanem még a két latóra is átragadta példa, kiket Jézussal együtt feszítettek föl. Úgyhogy a néptömeg, amely Jézus szemei elé tárult, csak hamar a gúny tomboló tengerévé vált, melynek tajtékzó hullámai szünetlenül föl-föl csapkodtak hozzá a keresztre. A gúnyolódásra azt a módot választották, hogy fölelevenítették mindazokat a fönséges elnevezéseket, amikre ő igényt tartott, vagy amiket mások alkalmaztak rá, és aztán szembeállították azokkal azt a helyzetet, amelyben jelenleg volt. Az Isten fia, az Isten választottja, az Izrael királya, a messiás, a zsidók királya, te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, ezekkel a jelzőkkel ostromolták a gúnynak minden hangnemében. Felszólították, hogy szálljon le a keresztről, akkor majd bíznak benne. Ez volt a legsűrűbben hallható kiáltásuk. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Mindig azt állították, hogy ördögi hatalmak által hajtja végre csodáit. És ezekkel a gonosz hatalmakkal nem jó játszani. Egy ideig szövetségesül szegődnek, de végül is behajtják segítségük árát. A legválságosabb pillanatban cserben hagyják azt, aki bennük bízott. Így járt most Jézus is. Végre megtört a varázslat ereje, többé nincs csodatevő hatalma. Amikor így kiontották a szívükben régóta felgyülemlett epét, nem is vették észre, hogy a sok beszéd közben a szájuk rejájár éppen azokra a kifejezésekre, amelyeket a 22. Zsoltár a szent szenvedő ellenségeinek szájába ad. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Hidegvérű történetírók kétségbe vonták, hogy elkövethették-e a gúnyolódók ezt a nyelvbotlást, anélkül, hogy észrevették volna. Különös, van erre az esetre egy egészen párhuzamos, újabbkori példa is. Amikor a svájci reformátorok egyike a pápai szék előtt védelmezte a maga ügyét, az elnök ugyanazokkal a szavakkal szakította őt félbe, amelyeket annak idején Kajafás intézett a nagy tanácshoz. Káromlást szólott. Mi szükség van még bizonyságokra? Mit gondoltok? Amire azok mind ráfelelték, méltó a halálra. És nem is vették észre, míg a vádlott nem figyelmeztette őket rá, hogy voltaképpen a Szentírást idézik. Jézus felelhetett volna ellenségeinek kiáltására, mert hiszen a kereszten függő ember nem csak láthatott mindent, ami körülötte történt, hanem beszélhetett is. Ő azonban egy szóval sem felelt. Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, száját nem nyitotta meg. De nem azért, mintha nem érzett volna semmit. A szögeknél, melyek testén áthatoltak, gyötrelmesebbek voltak a gyűlölségnek a nyilai, melyeket lelkébe löveltek. Az emberi szív feltárt a szem előtt legrútabb, legfeketébb mésgeit, s azok szennyes hullámai mind őt borították el. Vajon, kérdezzük magunktól, amikor mindenfelül hívogatták, hogy szálljon le a keresztről, nem volt-e ebben kísértésre jánézve? Lényegében véve ugyanaz a kísértő ajánlat volt ez, mint amely pályája elején tette próbára, amikor a sátán arra biztatta, hogy vesse le magát a templom ormáról. Más-más formában egész életén át üldözte őt ez a kísértés. Most újra megtámadja pályájának legválságosabb pontján. Az emberek azt hiszik, hogy türelme tehetetlenség, és hallgatása a vereség bevallása. Miért ne ragyogtatná fel dicsőségét, és miért ne szégyenítené meg őket? Milyen könnyen megtehette volna? De nem. Nem tette meg. Nagyon is igazat mondottak, amikor azt mondották, másokat megmentett, magát nem mentheti meg. Ha magát megmentette volna, nem lehetett volna az emberiség megmentője. De az az erő, mely ott tartotta a keresztfán, sokkal hatalmasabb volt, mint az, amelyre szükség lett volna a kereszt elhagyásához. Nem a szögek tartották fogva, amik kezét lábát átjárták. Nem is a kötelék, amikkel karjait oda kötözték. Nem is a katonák, akik ott őrködtek. Láthatatlan kötelékek voltak azok. A megváltó szeretet kötelei, s az isteni küldetés kötelező hatalma. De mindenről sejtelmesen volt ellenségeinek. Ők csak a legpogányabb mértékkel tudták őt mérni. Nem volt más hatalomról fogalmuk, mint anyagiról, sem más dicsőségről, mint önzőről. Ők a megváltót csak politikai szabadítónak tudták elképzelni. Nem olyas valakinek, aki a bűn hatalmából ment meg. És minden mai napig hányfelül hangzik a kiáltás Krisztus felé, szállj le a keresztről, és hiszünk neked. Így szólnak hozzá azok, akiknek lelki élete felületes, s akiknek sem a maguk méltatlansága, sem a szentséges Isten fönnsége és jogai iránt nincs érzékük. Akik nem értenek meg olyan hitvilágot, melyben bűnről és büntetésről, engesztelésről és váltságról van szó. S a kereszténységet csak akkor fogadják el, ha előbb Jézus halálának minden mélységes jelentőségét eltávolítjuk belőle. Ugyancsak így szólnak Krisztushoz az erkölcsi gyávák és a világias lelkületűek, akik kereszt nélküli vallást kívánnának. Ha a kereszténység csak valami hitvallás volna, amit el kell fogadni, vagy csak kultusz volna, amiben élvezettel merülhetne el az ember esztétikai érzéke, vagy valami magányos út volna, melyen az ember észrevétlenül elzarándokolhatna a mennybe, örömmel magukévá tennék az ilyen lelkek. De mivel a kereszténység azt jelenti, hogy vallást kell tennünk Krisztusról, és viselnünk kell az ő gyalázatát, azonosítanunk kell magunkat az ő megvetett híveivel, és küzdenünk kell az ő ügyéért, ezért nem kell nekik. A Krisztus keresztjének dicsőségét csak az látja meg, aki átérezte a bűntudatnak töredelmeit, és aki megtanulta a megalázkodásnak titkát. Fordítsuk figyelmünket most egy harmadik csoportra. Ez is aránylag kicsin csoport. Amint föl és alá jártotta tekintetét Jézus a feléje fordult arcok tengerén, ezeken a gyűlölet és megvetés mindenféle fajtáját és mértékét tükröztető arcokon, vajon nem talált sehol sem nyugvó pontot, ahol megkönnyebbülve időzhetett el? Igen, volt a tövis között Lilium is. A sokaság szélén ott állott egy kis csoportja ismerőseinek, s azoknak a nőknek, akik Galileából elkísérték őt, és szolgáltak neki. Idézzük föl tisztes neveiket, amennyire ránk maradt a hírük. Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsi anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. Helyzetük, távolból szemlélődtek, arra val, hogy féltek. Nem volt tanácsos nagyon hozzátartozónak látszani ahhoz, aki ellen a hatalmasok ilyen engeszteltetlen gyűlölettel voltak. És talán jól is tették, hogy rejtve maradtak. Eltekintve attól, hogy milyen nagy veszélynek tették volna ki magukat, a szívükben egész vihara tombolt a fájdalomnak. Most még nem értették az írásokat, hogy őneki fel kell támadnia a halottak közül. És egészen kétségbeejtő volt rájuk nézve annak a ügynek az összeomlása, melybe belefektették ez életre és az örökkévalóságra minden reménységüket. Ők hittek abban, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt, és aki örökké élni és uralkodni fog a megváltott nemzetség fölött. S most itt függött és haldoklott a szemük láttára, legyőzve és megalázva. Hitüknek már csak az utolsó szikrája pislogott. Vagy mondjuk inkább így, hitük már csak a szeretet alakjában élt. Mert akárhogy összevoltak és zavarva a gondolataik, a szívük fölött most éppen olyan hatalma volt Jézusnak, mint valaha. Szerették őt, vele együtt gyötrődtek. Meg tudtak volna halni érte. Nem tehetjük-e föl, hogy Jézus szeme, amíg el nem borult, a keresztövében levő kemény szívű, zsoldosoktól s a gunytól eltorzult arcok tengerétől elfordulva, gyakran felkereste ezt a távol levő kis csoportot? Bizonyos tekintetben az ő látásuk még jobban próbára tette őt, mint ellenségeinek gyűlölködő arcai. Mert a résztvevők szenvedése néha erőt vesz az olyan erős szíven is, amely dacolni tud minden ellenséges ostrommal. Általában véve azonban mélységes vigasztalásra és erősítésére szolgálhatott híveinek ez az együttérző gyöngéd szeretete. Szenvedései közben mindig az adhatott erőt neki, hogy azoknak megszámláltatlan sokasságára gondolt, akik majd áldani fogják őt mindazért, amit szenvedéseinek köszönhetnek. De ime itt volt a szeme előtt ennek a jövendő jutalomnak záloga, melyet lelke szenvedése folytán látott és megelégítetett. Ebben a három csoportban megtestesülve láthatjuk a léleknek háromféle magatartását. A katonákban a közömbös apátiát, a tanács taggaiban az ellenségeskedő antipátiát, és a galileaiakban az együttérző szimpátiát. Gondolkoztál-e már valaha azon, hogy melyik csoportba állottál volna, ha ott lettél volna? Ez a kérdés mély önvizsgálatot kíván. Azt most már könnyű megmondani, hogy kiknek volt igazuk, és kik vétkeztek. Mindig könnyű dolog a régi idők hőseit és igaz ügyeit csodálni. De mindamellett könnyen megtörténhetik, hogy a mi napjaink hősei és igaz ügyei iránt közömbösek, vagy éppen ellenségesek vagyunk. A keresztövében álló római katonák is lelkesedéssel emlékeztek vissza Romulusra, Cincinnátusra, Brutusra. Mégsem volt semmi érzékük sem az iránt, aki ott szenvedett előttük, s aki mindazoknál nagyobb volt. A zsidók is, akik Jézust gúnyolták, kegyelettel őrizték Mózes, Sámuel, és emlékét. Krisztus ma is hordozza keresztjét a világ utcáin, és ma is ki van téve a gunynak és bántalomnak. És meg lehet, hogy csodálattal borulunk le a Biblia Krisztusa előtt, és mégis ellenszegülünk a ma Krisztusának, és üldözői közé tartozunk. A ma Krisztusa jelenti a Krisztus igazságát, ügyit, elveit, s azokat az embereket, kikben ezek testet öltenek. Azokat a mozgalmakat, amikben ne van téve Krisztus jelenkori élete, ezeket vagy elősegítjük, vagy hátráltatjuk. Gyakran, anélkül, hogy észrevennünk, állást foglaltunk terveinkkel, szavainkkal, tetteinkkel. Vagy Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. Ez a mi napjaink passió története. Ez a mi városunk és nemzetünk Golgotája. De még ennél többről is van szó. Az élő Krisztus maga is jelen van most is a világban. Bezörget minden ajtón. Lelke viaskodik minden lélekkel. És ma is ebben a háromféle elbánásban részesül. Az emberek vagy közömbösen, vagy ellenszegüléssel, vagy szeretettel fogadják. Mint ahogy a mágnes, ha egy törmelékhalmaz fölött elvisszük, megmozgatja abban és előhívja belőle azokat a részeket, amelyek rokonok vele, úgy az a megváltó szeretet is, amely Krisztusban megnyilvánult, amint évszázadról évszázadra végigjár az emberiség fölött, úgy meg tudja ragadni az embereket lelkük mélyéig, hogy csodálatra és vágyakozásra gyulladnak iránta, és fölemelkedve hozzá tapadnak. Nevezhetjük ezt a válaszadást hitnek, szeretetnek, lelki életnek, vagy akárminek. De ez az örökkévalóság próbaköve. Mert ez választja ki az emberiség nagy tömegéből azokat, akik örökké egyé lesznek az Isten életével és szeretetével.